Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Ezt ki lehet jelenteni, tehát, hogy nem sok játékosunk szerepel topligában, de akik szerepelnek, azok azért letették a nevüket mondjuk a Bundesligában például, és mellé tényleg a válogatottnak a szereplése az sokat nyom alatba, hogy ma már azt mondják, hogy ez a magyar válogatott megverte a németeket, megverte az angolokat, majdnem kijutott a Nemzetek Ligája döntőbe. Tehát, hogy ezek azért szépen szorzó tényezők a játékosoknak a vételárába.
Érzékeltek fokozottabb érdeklődést a magyar játékosok iránt az európai piacon?
Más a megítélése, tehát hogy nyitottabbak a magyar játékosok iránt. Mit tudom én, 10x évvel ezelőtt szegény Popovics Sanyi bácsi mindig azzal viccelődött, hogy a magyar játékos ügynökök a legmazohistábbak, mert mindig próbálnak eladni valamit, amit nem lehet eladni, és abban az időben kevés játékossal lehetett mozogni a piacon. Ma már szerintem nagyobb az esély, de még mindig nem a legideálisabb.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégem Georgi Attila, játékos ügynök, játékos menedzser. Az adás rögzítése előtt kérdeztelek erről, hogy melyik a helyes titulus, és kiigazítottál, hogy a játékos ügynök az talán nem a legpontosabb definíció, szóval mi a te hivatalosnak?
Nem, a játékos menedzser nem a legpontosabb definíció. A játékos ügynök az, amit szoktak használni. Angol agentként neveznek minket. De az ügynök, tehát sokan azt mondják, hogy menedzser, de nem, tehát a hivatalos megnevezés az nem menedzser.
Azért hívtalak a stúdióba, mert Szoboszlai Dominik Liverpoolba igazolása igazán nagy port kavart, egy nagyon, szerintem az elmúlt 30 év talán az egyik legfontosabb a magyar labdarúgást érintő híre volt ez, és de többnyire Dominik van a fókuszban, és kevésbé látunk rá arra, hogy hogyan jutott el idáig Szoboszlai, hogy a Liverpoolhoz tudott szerződni, és ezen az úton milyen módon tudták őt segíteni a játékos ügynökök, menedzserek, akárhogy nevezhetném őket. De mielőtt még rátérnénk erre, hogy néz ki most az európai, illetve a világpiac a játékos ügynökök szempontjából? Régen, ha jól emlékszem, mondjuk így a 90-es években inkább magánzók voltak ezen a piacon, mintha most meg az lenne a trend, hogy nagy cégekbe szerveződnek.
Igen, tehát hogy a manapság a nagy cégcsoportok, céghálók, ügynökhálózatok, akik uralják a piacot. Nagy előnye, hogy lefedik a világ labdarúgását, tehát most, hogyha a mi cégünkről egy pár szót beszélek, ez az SCG nevű holland iroda, Guardiola tartozik hozzánk, vagy Erik ten Hag, vagy Gakpo, Van Persie volt például. Tehát nálunk mondjuk 20-21 országban 120 ügynök dolgozik azon, hogy az iroda portfóliójához tartozó játékosokat a legoptimálisabb helyre, a legoptimálisabb szerzési feltételekkel tudjuk mozgatni.
Hozzád közvetlenül mely játékosok kötődnek? Azt tudom, hogy Enis Bardi a te igazgatásod alá tartozott, már csak onnan is tudom, hogy újpesti játékosként jegyeztem meg őt, a világ legjobb klubja, teszem hozzá, az Újpest. De hogy néz ki a te portfóliód?
Hát igazából azért nem emelném ki külön a saját portfóliómat, mert mivel ez egy egységes ügynökség, tehát mindenki dolgozik mindenkin, Így adott esetben anno az Ennis ügyében is mondjuk a spanyol iroda segített be, vagy volt, mit tudom én, amikor a Kenny Otikba ment Törökországba, akkor a török iroda, tehát hogy mindenki foglalkozik az iroda minden alkalmazottjával.
Feltételezem, hogy teljesen más mélysége van ennek a munkának, hogyha egy komplett ügynökség látja el ezt a munkát, mint korábban, amikor mondjuk magánzók voltak. Mi mindenre terjed ki egy ügynökség feladatköre, azon túl persze, hogy egy játékosnak mondjuk a szerződéseit intézi, előkészíti?
Hát az csak egy pici szeglete a szerződések. Arra általában ezeknél a nagyobb irodáknál külön jogi csoport van, aki a legapróbb részletekig végigmegy, és úgymond megküzd a kluboknak a jogászaival, hogy ne legyen benne olyan buktató, ami később problémát okozhat a játékosnak, de ezen kívül a marketing vonalon támogatják, a közösségi média megjelenésekbe támogatják. Nálunk például külön ügynökök vannak, akik csak a mindennapi ügyeikben segítik a játékosokat, tehát nem szakmai alapon, hanem tudom én, a feleségének vízum kell, a gyereknek óvoda kell, autót kell leasingelni, összetörte az autót, biztosítókkal kell segíteni, adott esetben, mit tudom én, Szilesszennél volt csomó alkalommal példa arra, hogy a medence takarítót kellett keresnie Barcelonába az ott dolgozó ügynöknek, hogy ebbe segítse a játékost. Az áttelepülésnél, mit tudom én, iskola, óvoda, az első papírok elintézésénél, vízumkérdésekbe, ha nem EU-s játékos, akkor a család vízumába. Tehát, hogy nagy, sokkal, sokkal összetettebb ez a...
Ezt a komplex támogatást addig kapja meg a játékos, amíg a hivatalos karrierje tart, ameddig gondolom a szerződése szól az ügynökséggel, vagy akár a hivatalos karrier befejezése után is igényt.
Érdekes, mert pont a Van Persie egy jó példa, hogy végig kísérte az irodával, vagy az iroda a karrierjét, és hogy befejezte a játékos pályafutását, utána segítették abba az irányba, hogy melyik passzolna neki, a futballba akart maradni, de az elején még nem volt biztos, hogy mit és hogy, de közben azért még a marketing hullámok azok éltek, tehát még a neve megvolt, még Ázsiába lehetett jó pár szerződést intézni neki, és most pedig már mint edző igazgatja az iroda karrierjét.
Na, ez egy érdekes dolog, hogy automatikusan az ugrik be az embernek, hogy játékosok igényelnek menedzsert vagy ügynököt. Ezek szerint az edzőknek is?
Hát a mai világban szerintem valamit is magára, valamit is adó edző nem megy oda egy klubhoz anélkül, hogy ügynököt ne alkalmazna.
Tehát mondjuk Marco Rossi vagy Csercseszóval Fradi edzője.
Már biztos vagyok benne, hogy tehát ugyanúgy nekik is megvannak. Ugyanazok a problémáik, ugyanazok a kérdéseik, ugyanazok a támogatottságra van szükségük, mint egy játékosnak. Tehát neki is fontos az, hogy mondjuk ne lehessen felállítani úgy a szerződéséből, hogy azt valahogy ne kompenzálják, ne lehessen úgy felállítani, hogy mondjuk ne legyen fair vagy jogos, minél optimálisabb feltételeket kapjon ő is, az ugyanolyan fontos, mert nekünk szerintem az egyik nagy előnyünk, hogy szinte minden klubnál tudjuk azt, hogy mik a lehetőségek, mik azok a szerződési pluszpontok, amiket bele lehet rakni, ami által a bevételeiket optimalizálni lehet.
Fontos, hogy ezt most említetted, mert erre vissza akartam térni. Ugye mondtad, hogy egy külön jogi csoport dolgozik a cégeteknél a szerződéseken nyilván más munkák mellett. És azt is mondtad, hogy vagy érzékeltetted, hogy általában nem megy egyszerűen a megállapodás létrehozása a klubokkal, tehát a kluboknak is vannak igényeik, feltételeik, meg a játékosnak és az őt képviselő ügynökségének is. Tehát, hogy mennyire összetett egy ilyen tárgyalás sorozat, és ezek a szerződések, ezek mennyiben hasonlítanak egy átlagos polgári jogi szerződésre, illetve milyen eltérések vannak ehhez képest?
Hát nem mondanám, tehát alapjában hasonlítanak, nyilván hasonlítanak, formájában is hasonlíthatnak, mert inkább ilyen, tehát egy határozott idejű szerződéshez hasonlíthatnak, de azok a pontok, amik benne vannak, ha mondjuk holnap bemennénk bármilyen bankhoz alkalmazottként, vagy bármilyen céghez alkalmazottként, és ezeket a pontokat mi beletennénk, amik amúgy normálisan benne vannak egy labdarúgónak a szerződésébe, hát lehet, hogy a 2 perc múlva már újra kint lennénk az utcán, mert tehát ez a normál...
Mondjál néhány példát az extremitásra.
Tehát mit tudom én, nem biztos, hogy olyannyi repülőjegyet kapna mondjuk egy alkalmazott, aki szeretne külföldön dolgozni. Lehet, hogy nem is kapna repülőjegyet, mert azt mondaná, hogy tehát itt alkalmazzuk, és itt él, mindenki oldja meg a saját utazását, akkor azok a tehát ha mondjuk nem játszik, tehát vannak olyanra is példák, hogyha egy adott játékos mondjuk nem játszik bizonyos mérkőzéseken, akkor kompenzációt kaphat. Tehát, hogy egy ilyen garanciákat is bele lehet tenni.
Független attól, hogy sérült-e, vagy nincs olyan formában?
Nem, a sérülés nem. Tehát a sérülés az általában oda-vissza levonandó. Tehát, hogyha az is benne van mondjuk egy szerződésben, hogy egy bizonyos százalékon a mérkőzésnek játszania kell, mert ha nem, akkor mondjuk a klub bonthat, akkor ott is általában sérüléseket, azokat levonják. Tehát, hogy az nem számít bele.
Az külön kezelendő.
Tehát csak amikor egészséges állapotban van, akkor játszik, vagy nem játszik. Uh-huh. De hogy ez mondjuk egy bankárnál elfogadhatatlan, hogy mit megvan adva neki, hogy mennyi szerződést kell kötnie, vagy egy értékesítőnél, és hogyha az nem úgy jön ki mondjuk pénzbe, meg mennyiségbe, akkor azért kapjon kompenzációt.
Marva még a sérüléseknél, erre külön kiterjednek ezek a szerződések, vagy az ezzel kapcsolatos következményeket a játékosnak, illetve az ügynökének magának kell kezelnie, biztosítások megkötésére?
Biztosítások azok általában javasoltak, tehát vannak egyesületek, akik kötnek extra biztosítást a játékosokra. Itt nyilván Magyarországon a TB által vannak lefedve a játékosok, de javasolt mindig egy biztosítás megkötése. De mondjuk Németországban, hogyha te sérült vagy, akkor a fizetésednek egy jóval csökkentett összegét kapod meg, és ott meg kifejezetten javasolt, hogy arra kössél egy biztosítást, hogyha mondjuk van egy tércalak szakadásod, akkor mondjuk ne 30%-ot kapjál, hanem fedezze a maradékot a
biztosítás. De ezt gondolom jóval drágább, mint egy átlagpolgár.
Drágább, persze.
Balesetbiztosítás.
Biztos, tehát abszolút drágább, de pont így név nélkül, most az egyik játékosom, aki megsérült, tércalak szakadás, és akkor mondtam, hogy de akkor a biztosításod ezt rendezi, tehát nem probléma. A fizetése nem csökkent, de nyilván egy jó biztosítással komoly összeghez lehet egy ilyen sérülésnél jutni, és mondta, hogy neki nincs biztosítása. És kérdeztem, de az autódra van biztosításod? Igen, az autóra van, hát kaszkó is van, mert nyilván egy értékes, de mondom, a lábad nem értékes? Tehát abból keresi meg azt a pénzt, amiből megveszi az autóját, arra kötött. Tehát javasolt a biztosítás, mert igazából ez az életük. Tehát, hogy...
Ez szintén egy jó példa volt, mert erre is kíváncsi vagyok, hogy általában a topba tartozó futballisták, de ide vehetjük az alsóbb szinteken játszókat is, tehát hogy hogy mennyire tudatosak úgy a pénzügyekben, mint az élet más területén, mennyire tudnak kicsit kifelé nézni abból, amiben egyébként a nap 24 órájában élnek, és ez ugye a labdarúgás. Tehát, hogy egyrészt hogy látod, hogy érdeklődnek-e a világ egyéb dolgai iránt, másrészt pedig, amit itt előbb is mondtál, hogy mennyire készülnek tudatosan arra, hogy a karrierjük egyszer akár félbeszakadhat, vagy normális módon kifuthatja az életciklusát, és az utána való életüket hogyan próbálják már idő akkor megalapozni, amikor még aktív futballista.
Szerintem a nagy általánosságban a karrier közepén mondjuk, amikor úgy minden passzol, és minden csillog, villog, minden jól megy, akkor kevésbé jellemző az, hogy tovább gondoljanak a karrieren túl. Ugyanez a tanulásba, tehát valaki mondjuk 18-19 évesen elkezd játszani mondjuk első osztályba, nem az az elsődleges, hogy azon gondolkozik, hogy na azért közben mondjuk tanulnom is kéne, mert mi lesz, hogyha megsérülök. Tehát ez nem jellemző.
De felé nem pusholják őket az edzők, a klubok, az ügyvédek.
De azért pont ezt akartam mondani, hogy szerintem ez is az egyik feladatunk, hogy ilyen irányba próbáljunk pozitív hatással lenni a játékosokra. És a másik pedig, amit kérdeztél pénzügyileg, hogy gondolnak-e után, a karrier utánra. Komolyabb ügynökségek, azok már foglalkoznak és alkalmaznak olyan pénzügyi tanácsadókat is és szakembereket, akik már adott esetben a karrier időszak alatt is segítik a játékosoknak a befektetéseit.
Tehát amikor már egy felhamozást
tehát
elér,
amikor már egy olyan szintre jutott, akkor már igénylik azt, hogy ilyen tanácsadókat is bevonjanak mondjuk az együttműködésbe, és használják is, tehát hogy
egyben rá is bízzák a tanácsadóra ezt a pénzt, amit megkerestek, vagy beleszólást is kérnek adott esetben?
Hát van, aki rábízza, van, aki pedig minden egyes lépésnél szeret konzultálni. De szintén egy Van Persie példa, hogy a Depay-jal beszálltak egy olyan a futball támogató adat rendszeres szoftverbe, amit azóta csomó klub használ a világba. És tehát ott az első befektetést azt nem teljesen ők, de ők is abba beszálltak.
Szóba hoztad azt is, hogy ha jól értettem, hogy klubonként eltérő, hogy mik kerülnek végül be a szerződésbe. Milyen ilyen egyedi eseteket tudsz esetleg említeni, akár a klub megnevezésével, vagy anélkül? Tehát hogyan lehet ezt a különbséget, ezt a differenciát megfogni között?
Tehát például vannak klubok, akiknél elképzelhetetlen az, hogy mondjuk egy játékos megtartson játékjogot. Mert normál esetben, ha egy szabadon igazolható játékos A csapatból átmegy a B-be, akkor addig, amíg nem írja alá szerződését, annak a játékjogának a 100%-a az ő tulajdona. Ahogy ő aláírja azt a munkaszerződést a klubbal, ezzel átadja ezt a játékjogot arra az időszakra, ameddig aláírja a szerződését. Nyilván vannak olyan lehetőségek, klubok, tárgyalási opciók, amiben lehet azzal élni, hogy ne a komplett csomagot adja át, hanem megtartson magának 5-10-15-20, akár 30%-ot, vagy akár többet is, tehát hogy ez mind tárgyalás kérdése. Attól is függ, hogy mondjuk mennyire akarják azt a játékost, mennyire látják benne a jövő potenciáját, de vannak klubok, például az Újpest, aki ezzel soha nem él. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy ott nincs.
Nem az Újpestre jut eszembe, de arra is rá akartam kérdezni, hogy a szerződés szegése, megszegése az mennyire tipikus vagy nem tipikus, úgy az európai klubfutballban, feltételezem, hogy bizonyos szint fölött azért ez már kínos lenne, de mondjuk itthon mi a helyzet e tekintetben?
Itthon azt mondom, hogy annyira rendben van ahhoz képest, amikor elkezdtem dolgozni, és ez egy teljes káosz volt azok a szerződések, ahhoz képest ma Magyarországon a futballban minden tisztán, fehéren, európai mércével mérve is normális és korrekt szerződések vannak.
Ennyi? Hát, azért kérdezem az ennyit, mert ennyi, ugye hát, az elmúlt 20 évben is elég sok olyan sztorit hallottunk, hogy játékos vagy edző úgy távozott a csapattól, hogy értetlenkedett, és időnként volt utalás arra is, hogy nem mindenben teljesítette az adott klub a szerződéses feltételeket.
De ez az elmúlt években már nem jellemző. Tehát, hogy ebből a szempontból teljesen rendben van. Nyilván nem mindig értenek azzal egyet mondjuk egy edzők vagy játékosok, ami alapján őket felállítják, az benne van a szerződésben. Tehát, hogy néha mi ügynökök, meg játékosok sokkal előbb megegyeznénk mondjuk a klubokkal, és akkor jönnek a mi ügyvédeink, és néha a mi hajunk is kihullik, hogy milyen pontokat próbálnak még letisztázni, kivenni, betenni, de a későbbi, amikor a vita, mert amikor mindenki jóban van a másikkal, akkor minden szép, minden jó. De amikor mondjuk jön egy vita, és nem úgy alakul, mert mondjuk a játékos nem úgy gondolja, hogy ez ideális neki, ez a klub. A klub nem azt gondolja a játékosról, amit a szerződéskötés előtt, akkor jöhetnek azok a vitás pontok, hogy akkor hogy váljunk el, de ezek fehéren-feketén benne vannak a szerződésben, akkor nyilván a szájízük lehet keserű, de a válás az jogszerű.
Tehát jól körül van bársázva a szerződésben, a szakításra vonatkozóan.
Az is általában, igen.
Ezek szerint akkor a klubok is már olyan profi jogi csapatokat alkalmaznak, hogy tulajdonképpen egyenlő felek tárgyalása zajlik jogilag a szerződéseknél, és erre vezethető igen. Vissza, hogy végül is egy korrekt...
Tehát minden klub alkalmaz jogászt, és minden klubnál a jogászok mondják ki a végső szót a szerződésre, hogy ez rendben van, mehet, nem mehet.
A hangsúlyodból azt vettem ki, hogy miközben itthon úgy látod, hogy ezen a téren rend van, talán, mint hogyha külföldön azért előfordulhatnának olyan esetek, amikor van. Ilyen szerződés szegés, hajazó.
Nyilván, ha így elindulunk egy kicsit a keleti végekre, azért ott még történnek meglepetések, Törökország, Balkán, tehát ott azért ezek még nincsenek ilyen minőségi szinten, mint mondjuk tőlünk nyugatra.
No, akkor hozzuk szóba Szoboszlai Dominiket, illetve hát Szalai Attilát is szóba hozhatjuk. Az már eldöntött tény, hogy Szoboszlai 70 millió euróért igazolt a Liverpoolba, és a friss hírek szerint pedig Szalai Attilát azt hiszem a Union Berlin kerülgeti 14 millió eurós ajánlattal. Ezt tűnik lekoppintani a tárgyalóasztalnál. Ugye az alapigazság, hogy a reális ár egy játékosért az, amit a piac hajlandó megfizetni. De én mégis kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy elsősorban Szoboszlai esetében ez a 70 millió eurós vétel, ez valóban pontosan tükrözi-e az egyébként kétségtelenül nagyon tehetséges és remek képességekkel megáldott magyar játékos mostani piaci értékét?
Hát ha megnézzük, hogy milyen értékeken váltanak játékosok, akkor, és mondjuk megnézzük a Szoboszlainak az elmúlt éveit, tehát egy Bundesliga élcsapatához tartozó, stabilan játszó fiatal játékos, aki, aki a válogatottban, ami azért ért el olyan eredményeket az elmúlt években, amire felkapták a fejüket sokan Európában, annak már a csapatkapitánya. Én szerintem ez egy reális érték lehet, mert ilyen értéken 30 fölötti játékosokat is megvesznek, főleg a Premier Ligában.
És a Szalaiért kínál 14 millió euró, amit nyilván érzékelhetően alacsonyabb összeg, de hogy ezek szerint a magyar játékosok piacképesebbé váltak az elmúlt években?
Ezt ki lehet jelenteni, tehát hogy a nem sok játékosunk szerepel topligában, de akik szerepelnek, azok azért letették a nevüket egy mondjuk a Bundesligában például, és mellé tényleg a válogatottnak a szereplése az sokat nyom alatba, hogy ma már azt mondják, hogy ez a magyar válogatott megverte a németeket, megverte az angolokat, majdnem kijutott a Nemzetek Ligája döntőbe. Tehát, hogy ezek azért szépen szorzó tényezők a játékosoknak a vételárába.
Érzékeltek fokozottabb érdeklődést a magyar játékosok iránt az európai piacon?
Más a megítélése. Tehát, hogy nyitottabbak a magyar játékosok iránt, mit tudom én, 10x évvel ezelőtt szegény Popovics Sanyi bácsi mindig azzal viccelődött, hogy a magyar játékos ügynökök a legmazohistábbak, mert mindig próbálnak eladni valamit, amit nem lehet eladni, és abban az időben kevés játékossal lehetett mozogni a piacon. Ma már szerintem nagyobb az esély, de még mindig nem a legideálisabb. Tehát, hogy jóval több fiatalnak kéne kijönnie, akiért bejelentkeznek, és nem ilyen százezrekért, hanem minden évben el kéne adni mondjuk az NB1-nek 5-10-20 játékost millió fölött.
E tekintetben beváltották a hozzájuk fűzött reményeket a futballakadémiák?
Hát szerintem azért ott még nem jött ki olyan mennyiségű fiatal, aki mondjuk a jövőt megalapozhatja a magyar labdarúgásnak. Főleg nem úgy, hogy ahhoz, hogy stabilan és hosszú távon ez a válogatott így tudjon szerepelni, ahhoz jóval több játékos fog kelleni a jövőben, akik mondjuk a top 5 bajnokságban játszanak.
Egy kérdés erejéig maradva még Szoboszlainál. Valószínűleg elhamarkodott lenne azt mondani vele kapcsolatban, hogy egy hosszú út végére értünk, hiszen még csak 22 éves. Az, hogy fontos állomáshoz ért, az teljesen bizonyos, de van-e még a Liverpoolnál feljebb? Vagy gondolhatjuk azt, hogy innen már nagy előrelépés nincs a Szoboszlainak, ha ezen a szinten viszont meg tud ragadni, akkor egy teljesen perfekt karrier tud majd befejezni.
Hát én szerintem, hogyha nem lép feljebb, ő akkor is szerintem elégedett lehet a karrierjével, de én szerintem van még benne lépcső, tehát ha ő itt a Premier League-ben meg tudja mutatni magát, és ugyanazt tudja hozni, mint amit a Bundesligában nyújtott, akkor egy Liverpoolnál nagyobb klub is képbe jöhet.
Hogy néz ki az, amikor egy játékos ügynök tulajdonképpen kiszemel magának egy labdarúgót? Hány éves korában szoktátok őket fölfedezni, beépíteni a cég csapatába? Az első pillanatok azok hogyan néznek ki?
Hát ez is egy változó szkenárió, mert van, aki fiatal korban látszik rajta, hogy van benne potenciál, és elkezdünk együtt dolgozni, de lehet, hogy nem lesz belőle semmi. Tehát ilyenre is sok példa van, hogy...
Min tud elcsúszni egy ilyen bimbózó együttműködés?
Hát normál esetben szülőkön is persze, szülőkön abszolút el tud csúszni. Nem véletlenül Hollandiában akármilyen tehetséges vagy, ha a szülő okosabb, mint bárki a klubnál, akkor a tehetség nem elegendő, eltanácsolnak. Tehát azt mondják, hogy másik klubnál lehet, hogy ezt meg lehet csinálni. Tehát a szülőkön elcsúszhat. Én sokszor szoktam mondani, hogy egy karrier az 70-80% fej. Tehát, hogy fejbe az a játékos, az hogy van kész, az mennyire alázatos, az mennyire tudja szerényen kezelni mondjuk a sikert, a pénzt, a pénzen is sok minden el tud csúszni. Sokszor szoktam például az Ennisnek az esetét hozni, hogy már többször meséltem róla, hogy ő egy Koszovó-Macedón határon fönt a hegyekbe élő családnak volt a gyermeke. A faterja, hogy el tudja tartani a családot, külföldön dolgozott sokat, és ő akkor is, amikor majdnem nagyobb volt a táska, amivel ment edzésre, lesétált a hegyről, és a határon átjövő buszokat, kamionokat lestopolgatva ment el Skopjéba edzésre, kicsi gyerekként, és visszafele vagy visszahozta az edzője, vagy ugyanilyen stoppal ment haza, és ő neki akkor a fejébe az volt, hogy ő egy nap a La Ligába akar futballozni. És miután a La Ligába futballozott, sikerre, mert tényleg...
A Levantéba.
Levantéba, Barszának, amikor két gólt rúgott, vagy amikor úgy harangozták be a La Ligát, hogy most Messi vagy Bárdi lesz-e a jobb szabadrugás lövő ebbe a szezonba, ő nem változott. Tehát, hogy ugyanaz az ember, ugyanaz a szerény srác.
Még hozzá tartozik?
Nem, mert nem az ügynökséghez tartozik. És tehát, hogy a mai napig ugyanaz a srác. Tehát csomó példa volt rá, hogy Újpest szurkolók, amikor Valenciában voltak és ráírtak, vagy Törökországban voltak és ráírtak, akkor áldozott időt arra, hogy találkozzon velük, hogy adjon nekik egy aláírást, adjon nekik egy meszt. Uh-huh.
Arról már beszéltünk, hogy néz ki az a szerződés, amit a játékos a klubbal köt. De mit lehet elmondani arról a kontraktusról, amit a játékos az ügynökével vagy az ügynökségével köt? Ebben milyen kitételek, feltételek szoktak szerepelni?
Elsődlegesen a FIFA által szabályozott kitétel az, hogy két év lehet ez a szerződés. Nyilván az ügynökök vagy az ügynökségek próbálják védeni a saját pozícióikat azzal, hogy próbálják kikötni, hogy más ügynökkel nem tárgyalhat, más ügynökkel egy csapat kapcsán nem tárgyalhat. Ez az új FIFA szabályozás azért kicsit szigorította, tehát úgymond a játékosoknak könnyített, tehát hogy bizonyos dolgokat már nem lehet kikötni a szerződésbe, de igazából...
Tehát, nem lehet kizárólagosságot beépíteni?
Nem, kizárólagosságot lehet, de mondjuk például előtte volt arra példa, hogy olyan pontok voltak a szerződésben, hogyha egy játékos aláír egy ügynökséggel vagy egy ügynökkel, és utána mondjuk megkeresi őt egy klub, és megegyezik a klubbal, akkor is neki fizetnie kell a bérének egy bizonyos százalékát. Most például ilyeneket nem lehet kikötni. Tehát, hogyha egy játékos ismeri valamelyik klubelnököt, és az a klubelnök felhívja őt, és ő direktbe oda megy, és megegyezik, akkor ezzel nem tudsz mit csinálni.
Uh-huh. Na, ha már pénzek, akkor beszéljünk kicsit az ügynöki piacról. Általában mekkora jutalékkal dolgoznak az ügynökségek?
Korábban általában egy 5-10% volt a jutalék. Ezt most már a FIFA mindig próbálja lejjebb, meg is lejjebb tolni. Most én azt mondom, hogy úgy nagy általánosságban szerintem olyan 5-6-7% körül van nagy összességében.
Pénz csak akkor lát egy ügynökség, amikor értékesíti a játékost, tehát az adásvétel összegéből keresi a pénzt, hogy ez egy folyamatos pénzzel.
Általában ez a játékos béréhez kötött érték, amiből kapja a pénzét.
Tehát ahhoz az, kell hogy az 5%-ot viszonyítani.
Igen, tehát az, hogy egy összegben, vagy évente, amíg a szerződés tart, ez megállapodás kérdés.
Az adásvételi pénzből nem részesül.
Az adásvételi pénzből a FIFA nagyon szigorúan nem enged bele. Tehát, hogy senki nem köthet olyan megállapodást, amiben mondjuk a transferdíjnak bizonyos része az járjon harmadik személynek. Tehát egy játékos lehet benne, vagy a klub.
És a játékos esetében az alapbér egy meghatározott százaléka jutalék, vagy ide lehet venni adott esetben a gólprémiumot, a bajnoki győzelemért járó pénzeket?
Mert sok országban mondjuk nettó összeg után, sok országban bruttó összeg után, bizonyos országokban minden prémium fizetésnek számít, például Belgiumban, ahol az aláírási pénz, a gólprémium, a pályára lépési prémium, az évvégi helyezés után járó prémium, az mind beletartozik a jutalék számításba.
És itthon mi a helyzet?
Itthon általában a nettó fizetés után.
Jó van. Georgi Attila, köszönöm szépen a beszélgetést.
Én köszönöm a lehetőséget.